Erős várom, Isten! Kedves testvérek, a mai Isten tiszteletünkön a 268-as számú énekünket énekeljük. Evangélikus énekeskönyvünk 268-as számú énekét. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. A mai Isten tiszteletünkön az egyes számú liturgiát énekeljük. Énekeskönyvünk 44. oldalán található az egyes számú liturgia.
Nagy az Úr szeretete hozzánk, és az Úr hűsége megmaradt örökké. Istenünk, légy hozzánk kérgalmas, és áld meg minket, ragyogtass felénk a Te orcádat, hogy megismerjük a földön a Te utadat, minden nép között a Te üdvösségedet. Már fénylik az igazi világosság, és aki szereti az ő atyafiát, az marad a világosságban. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal, testvéreim. Isten szín előtt gondoljuk méltatlanságunkat, és valljuk meg bűneinket. Vallom és bánom, irgalmas Istenem, hogy nem szerettelek téged mindennél jobban, embertársaimat sem szerettem, mint magamat. Légy hozzám kegyelmes, és teremts újjá irgalmaddal, hogy neved dicsőségére éljek az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Amen. Testvéreim, Istenünk megkönyörült mi rajtunk. Szeretete abban mutatkozott meg irántunk, hogy egyszülött fiát küldte értünk, hogy éljünk ő általa. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Mindenható örök Isten, tekints kegyelmesen gyengeségünkre, és nyújts ki hatalmas jobbodat segítségünkre, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Most pedig hallgassa meg a gyülekezet a vízkereszt utáni harmadik vasárnapra kiért időt, ami megtalálható a Máté evangélium a 8. versébe 1-től 13-ig a következő. Amint lejött a hegyről, nagy sokaság követte őt, és íme odament egy leprás, leborult előtte, és azt mondta: Uram, ha akarod, megtisztíthatsz. Jézus kinyújtotta a kezét, megérintette őt, és ezt mondta: akarom, tisztulj meg. És a lepra azonnal letisztult róla. Ekkor így szólt hozzá Jézus: vigyázz, senkinek se szólj, hanem menj el, mutasd meg magadat a papnak, és ajánd fel az áldozati ajándékot, melyet Mózes elrendelt bizonságul nekik. Amikor Jézus Kapernaumba érkezett, oda ment hozzá egy százados, és ezt kérte: Uram, a szolgám bénám fekszik otthon, és szörnyű kínjai vannak. Jézus így szólt hozzá: elmegyek, és meggyógyítom. De a százados azt felelte rá: Uram, nem vagyok méltó arra, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szót szólj, és meggyógyul a szolgám. Mert én is hatalom alatt álló ember vagyok, és nekem is vannak alárendelt katonáim. Mondom az egyiknek: menj el, és elmegy. A másiknak: jöjj ide, és ide jön. Hogy szólok a szolgámnak, tedd meg ezt, és megteszi. Amikor Jézus ezt hallotta, elcsodálkozott, és így szólt kísérőihez: bizony, mondom néktek, senkiben sem találtam ilyen nagy hitet Izraelbe. De mondom néktek, hogy sokan eljönnek napkeletről és napnyugatról, és asztalhoz telepednek Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal a mennyek országába. Akik pedig Isten országa fiainak tartják magukat, kivetetnek a külső sötétségre, és ott lesznek majd sírás és fogcsigorgatás. A századosnak pedig ezt mondta Jézus. Menj el, és legyen a te hited szerint, és meggyógyult a szolga még ebben a szolgában. Most pedig magasztaljuk tovább együtt a Szent Háromság egyik az Isten. Mondjuk el együtt az apostolikus imádást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátustól, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a pokolokra. Harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Isten tiszteletünket folytassuk a 351-es számú énekünk eléneklésével. 351-es számú éneket énekeljük. Istenem néktek és békesség, Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.
Amen.
Hallgassátok meg, testvéreim, vasárnapunk ige hirdetési alapigéjét, úgy, ahogy írva találjuk János első levelében, annak harmadik fejezetében, a 10. verstől a 12. a következőként. A igét tehát János első leveléből olvasom, a 3. fejezet 10. versétől. Így szól Isten igéje. Erről ismerhetők meg az Isten gyermekei és az ördög gyermekei. Aki nem cselekszi az igazságot, nem az Istentől van, és az sem, aki nem szereti a testvérét. Mert ez az üzenet, amelyet kezdettől fogva hallottatok, hogy szeressük egymást. Nem úgy, mint Káin, aki a gonosztól volt és meggyilkolta testvérét. És miért gyilkolta meg? Mert az ő cselekedetei gonoszak voltak, a testvére cselekedetei pedig igazak. Amen. Ez Isten igéje. Kedves testvéreim, a kereszténység talán legnehezebb kérdését boncolgatja ez a mai ige szakaszunk, hisz ott van a szívünkben Isten üzenete, hogy ne ítélj, hogy ne ítéltess, és ott van a szívünkben az, hogy majd az utolsó napon választja el az Úr a konkolyt a búzától, és ne nyúljatok hozzá, mert hogyha elkezditek kiszaggatni a konkolyt, akkor a búzát is tönkre teszitek. Tehát annak ellenére, hogy ezek az igék ott vannak a szívünkben, Isten mégis arra biztat, hogy különböztessük meg az Isten lelkével átitatott embereket, az Isten gyermekeit, azoktól, akik az ördög uralma alatt álló emberek, azok, akik nem cselekszik az Isten akaratát, sőt azzal szemben haladnak. Sokan lesöplik az asztalról ezt a kérdést, mert azt mondják, hogy majd az Úr ítéli meg, majd az Úré a döntés, nekünk ebben nincsen semmi szerepünk. Úgy, hogy az imént idéztem az igét a konkoly és a búza példázatában, hogy ne nyúljatok a konkolyhoz, mert az majd kiszakítja még a búzát is. És persze sokan úgy gondolják, hogy a szeretet mindent elfedez, és nem szabad, nem kell ezzel a kérdéssel foglalkoznunk. És ez mind igaz. De a mai igénk azt mondja, hogy megismerhető, elkülöníthető ez a két csoport, sőt, jó, hogyha ismeritek a testvéreket, és tudjátok, hogy kik azok, akik nem az Istentől születtek, és nem az ördögnek a gyermekei. Körülbelül 40 évvel ezelőtt történt ez velem, amikor általános iskola utolsó éveiben még nyári munkára mentünk, abban az időben ez szokás volt, és úgynevezett idegenlést csináltunk egy vetőmagra termesztett búza táblába, és ott az volt a feladatunk, hogy mindent, ami idegen, benne volt a nevében, a munkafolyamat nevében is, nem tudtuk megállapítani, mert nem is kellett megállapítani, hogy milyen faj vagy milyen fajta az, de ami elütött az átlagtól, azt le kellett tépnünk. Azért, hogy ne vigye át a génjeit a nagy állományba, és amikor majd learatják, akkor már egyébként képtelenség külön választani a konkolyt a búzától, mert hogy hasonló méretű a magja, és ezért lehetetlen elválasztani. A mi feladatunk mégis az volt, hogy válasszuk ki azt, ami nem odavaló, és ami nem odavaló, azt akkor távolítsuk el arról a tábláról. Nem volt egyszerű feladat, de még mindig bennem maradt az, hogy mentünk a hatalmas nagy táblába, itt 14-es gyermekként, és ott végeztünk valami nagyon fontos feladatot. Mai igénk azonban nem az idegenelésről beszél, hanem a beazonosításról szól. Nem azt mondja, hogy tépkedjünk, szaggassunk, törjünk, zúzzunk, írtsunk, pusztítsunk, hanem azt mondja, hogy azonosítsuk be. Tudjuk meg, hogy mi az, ami idegen, ami nem az Istentől van, ami az Isten gyermekeitől különálló. Fontos beazonosítani, hogy tudjuk, hogy mi miért történik aztán körülöttünk. Azonosítsuk be az ördög fiait, és ne csodálkozzunk rajta, hogyha gyűlölnek ők. Mert hogy az ördög fiai gyűlölik az Istennek a gyermekeit. Ezt a 13. versben olvashatjuk közvetlenül a felolvasott ige szakaszunk után. Ne csodálkozzatok, testvéreim, ha gyűlölt titeket a világ. Mert az ördög fiai, azok sosem szerették az Isten gyermekeit. Azok, akik az Isten akaratát cselekszik, akik az Isten szeretetét élik, azok gyűlöletesek a világ szemében. Most jön már európai sajtó középpontjába is ez a kérdés, hogy a legüldözöttebb vallás a miénk, a kereszténység. Úgy gondoltuk, hogy üldözik a mohamedánokat, meg a buddhistákat, mert ölik is egymást néhol. De nem a mohamedán, nem a buddhista, nem is akármelyik egyszerű szekta itt a környékünkön, hanem a kereszténység az, amely a legüldözöttebb a világon. Miért? Hát azért, mert az Isten gyermekeit nem tudja befogadni a világ. Az Isten gyermekeivel nem tud mit kezdeni a világ. Az Isten gyermekeit kitaszítja. A muszlim, a buddhistával, meg a többivel el van egymás mellett, mert csinálják a maguk dolgát, de a keresztjének azok nem férnek bele a világba. Ezért mondja az ige, hogy figyeljetek rá, mert az ördög gyermekei mindig gyűlölni fognak titeket, és ha nem azonosítjátok be, akkor váratlanul ér benneteket a kérdés. Ez a 13. vers nagyon egyértelműen beszél erről. Az ördög fiak nem akarják cselekedni az igazságot, és mindig kritizálják, sőt gyűlölik azt, azokat, akik ezt teszik. Az ördög fiai azok mindig észreveszik, mindig meglátják, mindig kritika alá vonják, és mindig gyűlölni is fogják azokat, akik az Isten akaratát fontosnak tartják, akik az Isten akaratát cselekszik. Liza néni mondta ezt annak idején, amikor 80-as években ilyen szűkebb körben sokszor találkoztunk, hogy amikor ő itt tanított Nyíregyházán, és a gyerekek között végezte az evangelizációs munkáját, még ez az 50-es évek környéke, és amikor a megtért kis gyermekek jöttek oda hozzá, és mondták, hogy tanárnő, XY nagyon utálja a hívőket, nem soká meg fog térni. Ez volt a jel. Ha valaki nagyon utálta az Isten gyermekeit, akkor kiderült róla, hogy ő ismeri már ezt a különbséget. És egyébként rettenetesen zavarja, ezért elkezdi gyűlölni, elkezdi kritizálni, püfölni is akár. De ez annak a jele, hogy működik benne az idegen hatalom, működik benne az Istennek az ellensége, és ezért nagyon nagy ellenség, nagyon nagy ellenszem van benne. De az Isten üveli a lelkét, és majd meg fog térni. Közel kerül az Istenhez. Az Isten megfogja az ő szívét, és megváltoztatja a gondolkodását. Tehát, ami miatt be kell azonosítani őket, az az, hogy ne érjen váratlanul bennünket, hogyha támadnak, vagy esetleg gyűlölnek bennünket, mert ez a gyűlölet és ez a támadás, ez természetes. Ez vele jár. Az Isten gyermekeit sosem fogja elfogadni a világ, az ördög gyermekei. Az Ószövetségben bejáratott és elfogadott volt az isteni rend, hogy ami most talán éppen már megbotránkoztató lenne, hogy akik nem cselekedték az Istennek az akaratát, akik nem álltak be az Isten követését, azokat sokszor elpusztították. Ott van az aranyborjú történet, amikor Mózes fölment a hegyre, az Istentől elvenni az ő rendjét, 10 parancsolatát, lent a hegy alatt az emberek unatkoztak, és kerestek valami Isten, kézzelfogható Isten, öntöttek egy aranyborjút, akkor, amikor ez kiderült, utána azok elpusztultak. Akik szembe haladtak az Isten rendjével, ott el kellett pusztítani. Rettenetes most ezt így végig gondolnunk, hogy aki az Isten akaratát nem cselekszi, aki az Isten akaratával szemben haladt, azt elpusztították. Beazonosították, ki volt az, aki szemben haladt az Isten akarata. Ki az, aki nem az Isten akarata szerint jár el. Ki az, akinek nem fontos az Isten rendje. Azokat elpusztították a következő pillanatban. Tehát Jézus Krisztus nem azért jött, hogy a bűnös embert megölje, hanem azért, hogy a bűnös ember megtérjen és éljen. És ahogy olvassuk itt a 3. fejezet 8. versének 2. felében, azért jelent meg az Isten fia, Jézus Krisztus, hogy az ördög munkáit lerontsa. Jézus Krisztus azért jött, hogy az ellenségnek a munkáját tönkretegye, lenullázza, és az embereket pedig üdvösségre segítse az Isten akaratának megismerésére, és az Isten akarata megcselekvésére tegye alkalmassá, fordítsa meg az életét. Tehát Jézus Krisztus azért jött, hogy az ördög munkáit lerontsa. A nagy különböztetés tehát azért van, hogy bárki beazonosíthassa a testvérét. Beazonosíthassa azt, hogy ki az, akit nekem szeretnem kell. Vagy aki felé az én szeretetem meg fog nyilvánulni. Jó pár évvel ezelőtt, 8-10 éve is mondta annak, hogy fontosnak láttuk meghatározni a felebarát fogalmát. Akkor bibliórákon keresztül, több bibliórán keresztül, a csendes heteken is arról beszéltük, hogy ki az én felebarátom. És akkor megállapodtunk abban, hogy az én felebarátom az, aki rám van szorulva, meg akire én rá vagyok szorulva. Most nagyon fontos beazonosítani, ki az én testvérem. Ki az én testvérem, akit szeretni fogok, aki felé az én szeretetem el fog indulni. Testvérem az, és ez a lelki értelme és testi értelme is ugyanaz, aki egy szülőpártól született. Nekem 4 gyerekem van, vagy nekünk 4 gyerekünk van. A 4 gyerekünk azért testvér, mert a feleségemtől és tőlem született. Testi értelemben azokat nevezünk testvérnek, akik egy szülőpártól születtek. Lelki értelemben is ugyanaz. Aki Isten szent lelkétől született az Úr Jézus Krisztusban, azok testvérek. Azok testvérek az Úr Jézus Krisztusban. Nem azok a testvérek, akik egyféleképpen köszönnek, hogy erős vár a mi Istenünk, vagy áldás békesség, vagy dicsőség az Úrnak, vagy ki tudja, hogy még dicsőtessék az Úr Jézus, ki hogyan köszön. Nem azok a testvérek, akik egy gyülekezetbe vagy egy egyházba járnak, hanem azok a testvérek, akiket az Isten szent lelke újjászült. Persze ennek az újjászülésnek óriási folyamata van. Az ember rádöbben arra, hogy számomra érthetetlen az Isten akarata, az Isten rendje. Nem értem az Isten ügyét. Hát hogy tudnám cselekedni? Valami engem elválaszt attól, de jó lenne beazonosítani, mi választ el engem az Isten akaratának cselekedetét? Hát én magam. Én vagyok az oka, hogy nem tudom cselekedni az Isten akaratát, mert az óemberi természetem képtelen fölfogni azt, hogy mi az Isten rendje. Hogy kell megélni a házasságot? Mi a párválasztás lényege? Hogy kell nevelni a gyereket? Hogyan lehetek én értelmes élet részese? Hogyan lehetek én egy társadalomnak az értékes tagja? Nem tudhatom meg. Nem ismerhetem fel. De sok tönkrement életű emberre kellett találkoznom. Akik úgy tűnt, hogy nagyon jól élik az életüket. Úgy tűnt, hogy mindenük megvan. Sikeresek, gazdagok. És kiderült, hogy üres az élete. Miért? Azért, mert nem ismerte meg az élet értelmét, lényegét. Amire az Isten bennünket teremtett. Ő azt gondolta, hogy úgy kell megélni az életet, ahogy a világ sugallja. Valakinek olvastam nemrégiben most a napokban a levelét, aki kikel a világra. Egy fiatalasszonyról van szó, aki több gyermeket nevel. És azt mondja, hogy hímsoviniszta a világ, mert a nőket utálják, megverik, megerőszakolják. Miről beszél ez az ember? Mi indította el ezt a nőt erre? Itt él közöttünk Magyarországon. Hát persze, hogy vannak a bűnök, akiket bántanak. Meg vannak, akit megerőszakolnak. De hát nem ez a világ. Alapvetően nem erről van szó, hogy mindenki olyan, vagy mindenkit megerőszakolnak, és mindenkit megvernek, vagy üldöznek. Valami nincs rendben benned, barátom. Fogalmazódott meg bennem a kérdést. Valami kibudjan belőled, nem vagy a helyeden. Sok nőben megfogalmazódik ez a kérdés. Hivatás, vagy a gyereknevelés? A család, vagy a karrier? És bizony sokszor kemény döntéseket meg kell hozni. De hát van annál nagyobb dolog, mint hogy szül az ember egy gyereket? És azt a gyereket szoptatja, neveli, formálja, alakítja. Hát ettől nagyobb hivatás nincsen. Én irigylem a nőket, akik ilyen közvetlen közelségben lehetnek a gyerekekkel. Hát én nem tudom a szívem alatt hordani a magzatomat 9 hónapon keresztül. Én nem tudom azt a testi kontaktust átélni a gyerekemmel, mint az anya átéli. Hát ezek olyan dolgok, amiért lehet dicsőíteni az Istent, és lehet vágyni rá, hogy az ember anya legyen, és ezt a hivatását betöltse. És a mellette van energiája, ideje. Persze fusson karrier. Nem az a kérdés, hogy lehet-e egy nőből vezető, most másik hír a világban, hogy Németországban azon idegeskednek, hogy az állami vezetésben nincs megfelelő létszámú nőszemély. Hát 100% arányban nagyon kevesen vezetnek vállalatokat. Tehát hogy vezessen vállalatot egy nő, aki gyereket akar szülni, aki családban akar élni? Hát persze, hogy nem tud. Hát nem tudja befutni azt a karriert, de hát kell befutni azt a karriert. Az Isten azt szeretné, hogy legyenek gyerekek, legyenek szülők, legyen család, és éljen boldogul az ember. És ne jusson oda, mint az, akit most idézett a testvérek elé, aki az 50-es évei átlépett már az 50-es éven, és jó karriert, szép karriert futott be, jól kereső valaki, és azt mondja, hogy üres az életem. A gyerekeimet elveszítettem, fölnőttek, semmi közünk nincs egymáshoz, mert beadtam a bölcsődébe, óvodába, iskolába, a férjem foglalkozott velük, mert férjemnek volt ideje, mert ő nem futotta a karriert, én meg befutottam a karriert, és most itt állok, szeretném, hogy valaki körből eljen, de nincs, aki körből eljen. Nincs, aki levédjen a társadalommal szembe. És akkor mondtam neked, erről van szó, hogyha az ember kilép a rendből, és a rendezetlenben halad, akkor előbb-utóbb rádöbben, hogy ez így nem jó. És aztán egy módszer, van, aki alkoholt választ, van, aki lazapárt kapcsolatot választ, van, aki a pénz hajtását választja, ki tudja, mit választ, de valamit elveszített, valami csodálatosat, amire az Isten teremtett bennünket, és amire vissza szeretne vezetni, hogy megértsd, hogy megértsen, hogy mire teremtett engem az Isten, és be tudjak állni a helyemben. Akkor már nem lesz fontos a karrier sem, meg a pénz sem, meg nem lesz fontos a társadalmi elismertség, egy fontos lesz, hogy az Isten engem becsüljön, és én tudjam az ő akaratát, és cselekedjem azt. Na, ehhez kell az, hogy az Isten a szent lelkével újjászülje az embert. Mert ha ez nem történik meg, akkor nem fogja megismerni az Isten akarat. Én nem tudom a gyerekeim fejébe beleverni az Isten rendjét és akaratát. De ők sem tudják az ő gyerekeiknek a fejébe beleverni, és ketten összefogva se tudjuk beleverni a fejükbe, mert nekik is szükséges újonnan születniük. És ez egy csoda, hogy az Isten egy vele szemben haladó ember gondolkodását megfordítja, mint az enyémet is. Meg sokunkét, ahogy így végnézek a testvéreken, és ismerem az életük történetét. Az Isten szeretné megfordítani az életünket, hogy testvérek lehessünk, hogy Szentlélek által született emberek lehessünk. Mert olyan jó azt ízlelgetni, és részünké is tenni azt az isteni gondolatot, amit János mond egyébként az evangéliumában. János evangéliumának első fejezetében. Azt mondja, hogy akik pedig befogadták, azok felhatalmazhattak arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Akik már nem testtől és vértől, férfi akaratjától születtek csupán, mint ahogy megszületik mindenki, hanem Isten lelkétől. Valami más születési forma is szükséges ahhoz, hogy Isten gyermekévé legyen az ember. Ez nem tanulás, ez nem valami szervezethez tartozás, hanem ez valami isteni csoda, ami úgy megváltoztatja az ember gondolkodását, hogy az ember gyilkosból Isten dicsőítő ember lesz. Az énekes könyvünkben van egy ének, amit egy lapföldi embergyilkos írt a börtönben. Mert hogy hitre jutott. A börtönben. Miután ember tört. És aztán lefordított a lapnyelvről a Bibliát, meg Isten dicsőítő énekeket szerzett. Nem jött ki a börtönből, mert el volt ítélve, és neki ott kellett maradnia, de az Isten bent a börtönben fordította meg a gondolkodását. De nem kell ilyen szélsőségbe menni, nagyon sok ember, aki körülünkben is él, egy rendezett életből értette meg, hogy az Isten mit szeretne vele tenni. És változhatott meg a gondolkodása. Az a metanoia egy nagyon csodálatos szó, ami az értelem megújulásáról beszél, ami az, hogy megváltozik a gondolkodásom. Nem az atyáimtól örökölt hiába valóságok mozgatják már a gondolkodásomat, hanem az Isten szent lelkének világossága mozgatja a gondolkodásomat. És tudom szeretni, ha így vagyok, akkor tudom szeretni a testvéremet. Tudom szeretni a testvéremet, mert az nem az én szeretetem, az nem az az érosz szeretet, vagy filia szeretet, a különböző neműek egymáshoz való szeretete, vagy a felebaráti szeretet, amit az imént mondtam, hanem ez a szeretet az onnan fölülről jön, az Istentől jön, és én azzal a szeretettel tudom szeretni a testvéremet, amely egyébként fölülről jövő, és ezért tökéletes. Nem rész szerint való, mint az enyém, hogy érdekek mozgatják, és hogyha úgy viselkedik valaki, akkor tudom szeretni, hogyha ő is szeret engem, akkor viszont szeretem, ez az emberbaráti szeretet. Nem, az Isten szeretete, az az agapé szeretet, az egy tökéletes szeretet, amely mindent elfedez. Nincs olyan cselekedet, amit ne fedezne el. És azt mondja, hogy a világ meg fogja látni, hogy Isten gyermekei vagytok, mert szeretitek egymást. És a világ pedig gyűlölni fog, mert a világ nem érti, hogy miért van ez a szeretet az emberben. Mitől szeretik ezek egymást? Mitől hajlandóak ennyi mindent megtenni? Rettenetes szembesülni azzal, hogy magamtól képtelen vagyok egy másik embert szeretni, és elhordozni a nyomorúságával, a bűneivel együtt. Nem bírom elhordozni. Ott dübörök bennem, hogy szeretnem kellene, de nem tudom szeretni, mert annyira gonoszakat cselekszik. És az Isten megváltoztatja az ember gondolkodását, újjászüli, És akkor tudom szeretni az ellenségemet. Tudom szeretni azt, aki engem bánt. Tudom szeretni azt, aki ellenem cselekszik. Az Isten szeretete ebben a példában is, amit János itt a levelében, első levelében megemlít, pontosan megjelenik. Hát Káinról beszél. Káin és Ábel történetét hozza fel példaként. Igényben ez a példa azt mutatja, hogy az Isten hogyan viszonyul az őt szerető, az ő akaratát cselekvő emberhez, és az ő akaratát nem cselekvő, nem szerető emberhez. Káin, mert Ábel ajándékát fogadja el az Isten, áldozatát fogadja el az Isten, megharagszik Ábelre. Amikor ez a harag fölgyúl a haragjában, az Isten szeretete e felé, az ember felé fordul, aki egyébként nem akarja cselekedni az Isten akaratát. Aki szemben áll az Isten akaratával. És az Isten szeretete megkeresi ezt az embert. És azt mondja neki, figyelj, ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz. Ha a jó ott lesz az életedben, akkor fölemelheted a fejedet. De hát ki a jó? Ki tudja a jót cselekedni? Hát Káin sem tudta cselekedni. Mert annak utána, miután az Isten ezt a kegyelmét megmutatta ennek az embernek, pillanatokon belül megöli a testvérét. És amikor megöli a testvérét, Isten oda megy hozzá, és azt mondja, hogy Káin, mit tettél? És akkor hazudik neki. És Isten kegyelme még akkor sem hagyja el ezt az embert. Embergyilkos, hazug, Istent meghazudtoló. Nem hagyja el, hanem nyújtja a kegyelmét. Hát meg tudod te ezt tenni? Dehogy tudod, meg én sem. Mi nem tudjuk ezt a szeretet és ezt a kegyelmet az elünk szemben álló ember felé mutatni, de az Isten még ennek a Káinnak is fölkínálja a kegyelmet. És végén azt mondja, hogy ráteszem a jelmet, és ha valaki téged bánt, ez a gazember, aki testvértől meg hazudik, még ezt a gazembert is úgy engedi el, hogy rajta van az én jelem, és nem bánthatja senki. Az Isten ilyen könyörülő, kegyelmes Isten, és mindenkit magához szeretne ölelni. Mindenkit magához szeretne vezetni. Azt is, aki nagyon nagy az ember. Azt is, aki embergyilkos. Azt is, aki a börtönben van. Meg azt is, aki még nem járt ott. Isten szeretne mindnyájunkat magához ölelni, mert szeretné, hogyha az ő akaratát megismerhetnénk. Nem neki van erre szüksége, hanem neked. Mert ha ismered az akaratát, akkor tudod, hogy mi végre teremtett téged. És hogyan lesz teljessé a te életed. És hogyan tudod aztán kimondani, hogy volt értelme leélni ezt a 50, 60, 80, 100 évet, kinek mennyi adatik. A végén ki tudod mondani, hogy de jó, hogy végig tudtam harcolni ezt az időszakot. Láttam az Isten világosságát, vettem az ő erejét hozzá, és meg tudtam futni a pályámat. Most elbúcsúzok tőle. Isten ezt szeretné mindannyiunknak adni. Erre szeretne fölkészíteni, és azt kéri, hogy aki már ismeri őt, az akkor engedje, hogy az a szeretet, amit ő kapott Istentől, az átáramoljon rajta a fele barátja, a testvére felé. Hadd lássa meg a világ, hogy kicsoda az Isten. Amen. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mennyei atyánk, hálával telt a szívünk, hogy te ilyen kegyelmes, könyörülő Isten vagy. Olyan jó visszatekinteni a világ történelemre, az egyház történelemre. Hányszor látogattad meg a tiédet, hányszor látogattad meg elbitangolt gyermekeidet, hányszor térítetted vissza az eltévedtet, és hányszor térítetted meg azokat, akik kemények voltak az akaratoddal szemben. Köszönjük, hogy így hordozol bennünket, és így lehet a kezedben az egész világ történelem az elkövetkezendő időben is. Adj nekünk világosságot. Hadd lássuk meg, hogy kik azok, akik nem ismerik az akaratodat, és nem tudják azt cselekedni. Hogy fölkészüljünk arra, hogy támadás, gyűlölet jön felülünk. De hadd legyen bennünk a te szereteted, Urunk, hogy hozzá tudjuk szeretni azokat is, akik bennünket gyűlölnek. De add meg, Urunk, hogy testvérként szerethessük azokat, akik lelkettől itattattunk át, akik a te testedet és véredet, a megtöretett testet és a kiontott véredet eszik és isszák bűneik bocsánatára. Áldj meg bennünket, Urunk, ebben a közösségben, és add meg, hogy minél többek ott lehessenek a te oltárodnál, és majd a te országodban ott lehessünk a te dicsőségedben, mint gyermekeid. Köszönjük, Urunk, hogy te újjá akarsz szülni bennünket, újjá szülő atyánk vagy. A te dicsőségedre folyik a mi életünk. Amen. Kérdetem a testvéreknek, hogy következő vasárnapunkon szokott időben és rendben Isten tiszteletünket megtartjuk. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk Isten tiszteleti közösségbe. Kérdetem a testvéreknek szomorú szíve, de a feltámadás reménységében, hogy az elmúlt héten temettük el Rozsinszky László született Kosinak Katalin testvérünket, aki 55 évet élt ebben a földi létében. Az Úr adjon békességet minden gyászolónak, édesapának, gyerekeknek és az egész rokonságnak is. Nehéz szívvel engedünk el fiatalokat ebből a világból. Tudjuk, hogy sok minden várhatott volna még a nászasszonyomra is ebben a világban, sok öröm, sok megpróbáltatás is persze, de Isten erejével mind leküzdhető. Az Úr adjon békességet az emlékezőkre, a gyászolókra, és ő töltse be a szívünket az ő kegyelmével és békességével ebben a nehéz időszakban is. És hogy milyen csodálatos az Isten, temetés volt az elmúlt héten a gyülekezetünkben, de születés is volt. Vörös Eszter megszülte a gyermekeit, mert hogy ikreket szült, és Vörösné Erzsike most már nagymamaként ül itt közöttünk. A szülés lefolyása ismereteim szerint sima volt, még akkor is, hogyha a másodikat császárral kellett kivenni, a második az nehezebben akarta napvilágra kerülni. Az Úr adjon nektek sok áldást ebben, és tapasztaljátok meg Isten szeretetét ebben a gyermekekben is. És Esztert meg szeretettel köszöntjük ott a távolban. Hirdetem a testvéreknek a hétközi alkalmainkat, csütörtöki biblióra, 17 óra 30-kor lesz. Mindenkit szeretettel várunk erre a bibliórai alkalomra is, ahol együtt lehetünk Isten előtt az ő igéjét tanulmányozva és a közösséget megélve. Hirdetem a testvéreknek, hogy ifjúsági hétvége lesz február 11-től Piris Csabán, 18 éven aluliak számára. Aztán március 4-től 6-áig pedig a 18 év felettiek számára. Akik szeretnének ezekre a hétvégékre jelentkezni, kérem, hogy ezt tegyék meg minél hamarabb, hogy mi is meg tudjuk szervezni az utazást, és a szervezők is tudják, hogy hány főre számíthatnak ezen a hétvégén. Férfi hétre utazunk 30-án a gyülekezetből többen. Kérem a testvéreket, hogy hordozzák imádságban az ott szolgálókat és a résztvevőket is, hogy megtapasztalhassuk Istennek azt a kegyelmét és szeretetét, amiről Káinnal kapcsolatban is beszéltem itt az imént. Drezdai utazás lehetőségét újra hirdetem, most már lezárjuk a jelentkezést lassan, tehát akik szeretnének még jelentkezni, Isten tisztelet végén megtehetik. Ez az a Kirchentag, amelyet a Német Evangélikus Egyház szervez, de most Drezdában, amelyre gyülekezetünkből is szeretnénk utazni. Ha sikerül pályázatot szerezni, akkor kevesebb lesz, de jelen pillanatban úgy néz ki, hogy az ott tartózkodás és az utazás költsége az összesen durván körülbelül 20 ezer forintba kerül, és ez azt jelenti, hogy egy 4-5 napos kiránduláson leszünk, ott találkozunk egy több tízezres evangélikus közösséggel. A híradásokból olvastam, hogy több mint 2000 fúvó zenekar fog szolgálni a 4-5 nap alatt ezen a területen, hogy aztán mi miféleképpen tudunk hozzájárulni ennek a egyházi napnak az áldásához, azt majd meglátjuk, de mindenképpen jó lenne, hogy akik szívesen jönnek, azok ott lehetnek. Tehát kérem a testvéreket, hogy Isten tisztelet végén jelezzék indulási szándékukat. Kérdetem a testvéreknek, hogy a Kék Kereszt találkozó az most szerdán lesz 17 órától kezdődően, amelyre szeretettel hívjuk a szenvedélybetegségben szenvedőket, vagy azokat, akik a családjukban ismernek, tudnak ilyeneket, hisz szenvedélybetegeknek, a szenvedélybetegségből szabadultaknak és a hozzátartozóik számára működtetjük ezt a Kék Kereszt csoportot. Az imádságlapot a testvérek figyelmébe ajánlom. Az imádságlapon szerepelnek azok, akik kérik, hogy hordozzuk őket imádságban. Itt szerepel a Kosina család is és a Ruzsinszki család is, a gyászoló családok. Az Úr adjon békességet, és hadd lehessen a testvéri közösség ilyetén formán is valósággá, hogy tudjuk hordozni a nehéz helyzetben lévőket, az Úr békességét kívánva és kérve. Dicsőség legyen az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most és mind örökkön örökké. Amen. Isten tiszteletünk befejezéseképpen énekeljük evangélikus énekeskönyvünk 367-es számú énekét, annak első versét a befejező oltári szolgálat előtt. 367-es éneket énekeljük. Imádkozzunk.
Drága Úr Jézus, könyörögve kérlek, bocsánat, hogyha nem vagyok engedelmes gyermeked. És bocsánat meg azt is nekem, hogy nagyon sokszor tudom, hogy nem jót cselekszem, és mégis az én akaratomat teljesítem. Kérlek, áld meg a gyülekezetemet, és áld meg a gyászoló családot is ebben a nehéz helyzetben, hogy a te kegyelmed által éljék meg a mindennapjaikat. Áld meg az elkövetkező heteket, akik dolgozni mennek, akik munkába mennek, iskolába mennek, és áld meg azokat is, akik hosszú útra mennek, távolabbra. Az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Mindezek után Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet.